Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva 91. Zsoltár első versét, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 287. énekünknek, mindhét versét énekeljük, 287. énekünk így kezdődik, járuljunk mi az Istennek szent fiához. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található a számunkra, a 40. Zsoltárban. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szeretetedet és hűséged őrizzen szüntelem. Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg. Uram, siess segítségemre. Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek, és örvednezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk mindazért az ajándékért és mindazért a csodáért, amellyel megajándékozol bennünket életünk során. Legelső sorban azért adunk hálát, hogy megszólítottál bennünket. Elhívtál bennünket a veled való közösségre, hogy a te fiadba vetett hit által el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Tudjuk, Urunk, és megvalljuk előtted, hogy nem érdemeltük meg mi ezt a hívást. Nem érdemeltük mi ki a veled való közösséget, az, hogy szereteteddel átölelj bennünket. Igen sok vétkünk és bűnünk van, melyet napról napra gyarapítunk. Vétkezünk te ellened, vétkezünk embertársaink ellen, de könyörülj rajtunk a te ígéreted szerint. Könyörgünk a te szent lelked jelenlétért és megszentelő munkájáért. Tedd ezt az Isten tiszteletet is az ige felhangzásának és szívünk befogadásának alkalmává. Szentelj meg bennünket a mai napon és életünk minden további részén, hogy úgy egyen-egyenként, mindennek a gyülekezetnek a közösségeként a te szent néped lehessünk, aki szavával és életével hirdeti a te dicsőségedet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor kérném a gyerekeket közelebb. Gyertek. Nem kell félni, tudom, hogy engem nem ismertek még. Két bátor fiatalember, na látom, jönnek a többek is. Gyertek ide köhön, mellém. Gyere, látom, fázol. Hát megértem, az enyém is.
Amikor bejöttem, akkor is.
Na, sziasztok! Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szerintetek mit jelent az, amikor valaki szorult helyzetben van? Milyen helyzet, hogy tudjátok elképzelni, hogy milyen az, amikor szorult helyzetben vagyunk?
Hát, hogy amikor valaki nem tud mit csinálni, hogy...
Nagyon jó!
Na? Elfogy a pénze, vagy nem tud...
Nagyon jókat mondasz, tehát például lehet egy ilyen egy szorult helyzet, amikor valakinek elfogy a pénz és nem tud mit csinálni. De lehet olyan is, például nem tudom, hogy megtörtént-e már veletek, hogy például olyan helyre másztatok fel, ahonnan nem tudtatok lemászni. Fáramászás volt már? Nem szoktatok fára mászni?
Én igen, szoktam, és mindig le tudtam menni.
Ó, hát egy nagyon ügyes fiú vagy.
Velem a... Gyuri papáiknál van egy nagy magyarófa, arról kevésbé tudok lemászni, mert egy nagyon magasan vastag lévő ágon mászok fel mindig a fára, meg le. Mert megszoktam, hogy azon vagyok, fent a fán.
Na, hát egy nagyon ügyes, bátor kük is. És mit csinálsz olyankor, amikor nem tudsz lejönni?
Mindig le tudok jönni onnit. Kapaszkodók még ilyenek.
Hát ezzel szemben nem tudok mit mondani. De ha nem tudnátok, akkor mit csinálnátok?
Segítséget
kérnétek. Segítséget kérnétek. Nagyon jó. Kitől kérnétek segítséget?
Szüleitől.
Szüleitek. És miért pont
de
a szüleitektől?
De ha nincsenek kint az udvaron, akkor csak le kell valahogy mászni.
Minden helyzetre föl kell készülni. Szüleitektől. Miért a szüleitektől kérnétek segítséget? Gondolom, mert bennük megbíztok, nem? Hogy tudjátok, hogy ők biztos, hogy tudnak rajtatok segíteni. Le tudnak titeket hozni a legyőzhetetlen magyarófáról, meg mi egyéb helyzetekből. Szerintetek a felnőttek szoktak szorult helyzetbe kerülni?
Igen.
És ők kihez kiáltanak? Kitől kérnek? Nagyon jó, Istenhez kiáltanak. Hát tulajdonképpen elmondtatok mindent, amit én ma az ige hirdetésben el akarok mondani, itt akár meg is állhatnánk. Tulajdonképpen erről lesz szó, hogy amikor valaki bajba kerül, olyan helyzetbe kerül, amiből úgy érzi, hogy egyedül nem tud kimászni, vagy nem tud lemászni, attól függ, hogy milyen ez a helyzet, akkor bizony kiálthat, kérhet segítséget Istentől, mert egészen biztos ott lesz, és segíteni fog neki. De hát ezt már magatoktól is tudjátok, itt csupa kisméretű teológus van ebbe a gyülekezetbe, úgyhogy jó van. Köszönöm szépen, menjetek a gyerekfoglalkozásra, áldás, békesség! Ne fázzatok meg! Ige hirdetésre készülve a 246. énekünket, énekünknek az első versét énekeljük. 246. énekünk így hangzik, első vers, adj Úristen nekünk szent lelket. Thank you. Mai Isten tiszteletünk alapigéje írva található az imént felolvasott bibliai szakaszban, a 40. Zsoltár másodiktól negyedikig terjedő verseiben, illetve a 9. és a 12. versben. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, fölmerült bennem a Zsoltár olvasása során, hogy tulajdonképpen, ha megkérdeznék az emberektől, hogy mit is jelent hinni, mi a hitnek a lényege, valószínűleg kicsit másfajta választ kapnánk, mint azoktól, akik templomba járnak. Gyerekkoromban volt nekem erről egy kialakult véleményem, és fölrém lett a napokban ez az élmény is. Emlékszem, hogy kirándulni készültünk, és én este az ágyban következőképpen fohászkodtam. Istenem, ha holnap jó idő lesz, és el tudunk menni kirándulni, akkor én mostantól hinni fogok benned. Jó idő lett. De azért ezt a fohászt és ezt a hitemnek a feltételét még sokszor elmondtam Istennek. Mert gyerekként az ember az Istennel való viszonyt kicsit ilyen üzleti alapúnak látja, valamit, valamiért. De valószínűleg nem csak a gyerekek látják így a hit lényegét, hanem sokan olyanok is, akik még nem ismerték meg Istent valójában, még nem volt igazi találkozásuk. Így nem is értik, hogy a hit lényege nem az, hogy Isten bizonyos feltételek mellett ígéri a segítséget, hanem az, hogy érdemtelenül, váratlanul, a legalkalmasabb időben ragad meg, és ölelát bennünket szerető, felemelő, megmentő karjaival. A hit egy ilyen megragadó találkozásból fakadó és bizalomra épülő kapcsolat, amelynek alapja az, hogy Isten megmutatta nekem az igazi arcát. Azt, amelyiket Krisztusban is mutatott, amikor engedte fiát megalázni, megvetni, megölni, hogy halála mindannyiunk életének forrása legyen, akik hiszünk a halált legyőző és feltámadott Krisztusban. Krisztusban ezért Istennek az arcát látom, aki azért jött a világba, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett engem és titeket, mint a példázatbeli kereskedő, aki a drága kőre lel, és mindenét odaadja érte. Mi vagyunk ezek a drága kövek. Nem mi találunk Istenre, mi csak megtaláltak és megtartottak lehetünk. Nem csak egyszer, hanem mindig. Ezért bízhatunk benne, számíthatunk rá, segítségül hívhatjuk, és hálát adhatunk neki. Ugyanezen érzések fogalmazódnak meg a 40. Zsoltárban is. Ez a Zsoltár, Dávid Zsoltár egy hívő ember imádsága. Ha figyelmesen olvassuk, akkor az is kiderül, hogy ez az ember épp veszedelemben, szorító helyzetben van. És mégis ez Zsoltár nem félelemmel, szorongással telik meg, hanem bizakodó várakozással reménységgel. Dávid legalább egyszer már átélte azt, hogy Isten megszabadította. Így jól tudja, kihez kiált. Nem az ismeretlen Istenhez, nem a személytelen sorshoz, nem a levegőbe kiabál, mert jól ismeri Istent, aki korábban megragadta és felemelte. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, és meghallotta kiáltásomat. Ebben a kezdő mondatban egyszerre bomlik ki a múlt tapasztalata, és a bizakodó jövővárás, hogy ez ismét meg fog történni. Nem tudjuk, Dávid melyik élethelyzetére gondolt, amikor visszaemlékszik Isten szabadítására. Az ő életében volt éppen elég szorult helyzet és életveszély. A kép, amit azonban a Zsoltárban használ, eléggé beszédes. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Olyan kép ez, ami halálos, lehetetlen helyzetre utal, amiből nincs önerőből szabadulás. Ahonnan képtelenek vagyunk kimászni, ami fogva tart, és egyre csak süllyedünk benne, és nincs a lábunk alatt talaj. Ez egy igazán kétségbeejtő, szorongató helyzet. De nyilván nem csak Dávid vagy a próféták éltek már ilyet, nem ismeretlen az ilyen helyzet a számunkra sem. Előidézheti ezt a helyzetet és a teljes reménytelenség érzését egy betegség, magánéleti válság, hosszantartó, súlyos érzelmi zavar, vagy egyszerűen a körülmények és a tehetetlenség érzése, hogy nem tudunk helyzetünkön változtatni. A kilátástalanság szinte megfojtja az embert. Dávid egy ilyenben élte át többször is, hogy Isten meghallotta kiáltását, és a fullasztó iszabból biztos sziklára helyezte és megerősítette. Mindebből két dologra is tanít Dávid bennünket maga példájával a mai napon. Egyrészt arra, hogy ha ilyen élethelyzetben vagyunk, öntsük ki szívünket Istennek. Ne adjuk át magunkat a kétségbeesésnek. Adjuk át a kétségbeesést Istennek. Kiáltsunk hozzá, kérjünk segítséget, ne pedig gyűjtsük magunkban a szorongást és a szomorúságot. Mindezt úgy tegyük, hogy tudjuk, hogy tőlünk ő már nem fog elfordulni. Mert akitől elfordult, akit egyszer otthagyott, akit egyszer magára hagyott, az a Krisztus volt, aki a kereszten átélte a bűn ítéletének legnagyobb mélységét, az Istentől való elhagyatottságot. Ezért imádkozta, én Istenem, miért hagytál el engem? Azért hordozta ő ez ítéletet, mert Isten azt akarja, hogy nekünk ne kelljen. Ő mellettünk van, és értünk van. Ne féljünk hát hozzá kiáltani. A másik, amit megtanulhatunk Dávidtól, hogy bizony a szabadulás nem mindig olyankor érkezik, amikor mi szeretnénk, hanem akkor, amikor azt Isten jónak látja. A segítség, a megmenekülés megérkezett, de várni kellett rá. Ezért Dávid példája és imádsága arra is biztat bennünket, hogy legyünk bátrak és türelmesek, mert a segítség kellő időben megérkezik. Ahogyan azt sem mi szabjuk meg, hogy milyen módon érkezik ez a segítség. Isten segítsége nem csak csodálatos módon érkezhet, hanem másokon keresztül is. Isten hétköznapi eszközöket és hétköznapi embereket állíthat elénk, hogy segítségünkre siessen. A második helvét hitvallás figyelmezteti a hívő embereket, hogy a gondviselés hétköznapi eszközeit ne vessük meg. Ne akarjuk hitetlenül és gőgösen megszabni se a segítségnyújtás idejét, se a formáját. Mert minden a javára van Isten fiai számára. És itt eszembe jutott egy történet, amit még fiatal koromban hallottam, és ez a történet a legkeményebb kommunista időkben játszódott állítólag, és jól mutatja az isteni gondviselésnek a humorát, és tulajdonképpen a történet egy templomba járó és nagyon szűkösen élő néniről, és a elhivatott pártag szomszédról szólt, aki hétről hétre látta, hogy ez a néni eljár a templomba, és mégis milyen szűkösen él. Szinte már kegyére sem futotta. És ez a szomszéd pártag számtalanszor mondta is a néninek, hogy hát lássa, mire megy a maga hitével. Jár a templomba, és még sincs mit ennie. Nézze, ide teszem ezt a bankót az asztalra, az ebből megtanulja, hogy a párt segít magán, nem az Isten. Szomszéd kiment a házból, és mire a néni így imádkozott, köszönöm Istenem, hogy ezt az embert a segítségemre küldted. Dávid szorult halálközeli helyzetből való szabadulásának drámai változását egy másik módon is kifejezte. Megváltozik a helyzet. Új éneket adott a számba Istenünk dicséretét. Új énekeket különleges alkalmakkor énekeltek, de nyilván itt Dávid metaforára gondol, élete új fordulatot vett, új esélyt kapott, és ez újfajta beszédet kíván. A sóhajtást, a panaszt, a kiáltást, a sírást felváltja a dicséret és a hálaének. De az is jó dolog, ha az embernek már a nyomorúságban sem csak mérgező szó van a szájában, és még jobb, ha felismerve, megtapasztalva Isten melléállását, át tudjuk adni magunkat az öröm és a hála érzésének, mert ez is gyógyít bennünket. Kérdés, hogy mi van a mi szánkban? Vannak, akik a nehézségek közepette szitkozódnak, szidják a körülményeket, a hálátlan és gonosz embereket, azt, hogy nem jó helyre születtek, szidják a rendszert, átkozzák Istent. Mindeközben mérgezik magukat és környezetüket, míg végül talán rajtuk is marad az általuk megidézett átok. Vannak, akik nem szidnak, és nem is átkozódnak, de panaszkodnak. Mindig, mindenre, mindenkire és mindenkinek panaszkodnak. Örökké elégtelenek, kielégítetlenek, és a nyilvánvalóan jót sem akarják észrevenni. Képtelenek az örömre és a hála érzésére. Ha Dávid Zsoltárát olvassuk, akkor rádöbbenünk, hogy a hívő ember nem ilyen. Nem lehet ilyen. Még a halálos veszedelemben sem keserű és átkozódó, bár talán föltenné a kérdés, hogy elfeledkeztél-e rólam, Uram. De nem szídja Istent a késésért, és azért, mert nem az ő tervei szerint alakulnak a dolgok. Könnyek között, de mégis arra az Úrra bízza az életét, aki őt teremtette és aki hordozza. Ezért a hívő ember a megújulást is szabadon és örömmel át tudja élni. Addig sem a keserűségeihez kötötte magát, ezért szabad arra, hogy újjongjon, énekeljen, újfajta módon szóljon Istenhez és társaihoz. Ez a hit igazi bizonyságtétele, hitvallása. És ezt a hitet, ezt az Isten tapasztalatot, ezt nem lehet elrejteni. Nem lehet magunkba folytani, mert kikívánkozik az öröm. Kikívánkozik, hogy új életet, új esélyt kaptunk, És ezt a kikívánkozást, ezt leginkább az Istennel való közösségünkben, ezt az érzést, ezt az örömet és az új életet Istennel való közösségünkben éltük meg. Ezért abszurd dolog számomra, amikor valaki azt hiszi, hogy otthon, magányosan, a maga módján lehet keresztjén. Abszurd, mert a hit tapasztalat, ami mindig elválaszthatatlan a belső örömtől és hálától, arra indít, hogy megosszuk másokkal. Keressük a közösséget azokkal, akik hasonló élményt, hasonló örömet, hasonló Isten tapasztalatot éltek át. Lehetnek életem során magányos időszakaim, de az Isten arcába való tekintés, a felállítás élménye arra kényszerít jó értelemben, hogy keressem a gyülekezetet, keressem Isten népének közösségét, és nevéről vallást tegyek. Mi van a szívünkben? Hálát adunk-e azért, amit kapunk, amit talán természetesnek veszünk, pedig nem azok? Ez a világ a bűn hiába valósága alá van még rekesztve, bár már nyilvánvalóvá lett a reménysége. Addig azonban, amíg ez nem teljesedik ki, addig nem természetes, hogy békességben élünk, mert sokakat üldöznek és megölnek. Nem természetes, hogy van tető a fejünk felett, és minden nap van elegendő ételünk és italunk, mert sokaknak a legszükségesebbek sem adatnak meg. Nem természetes, hogy meggyógyítanak, mert máshol banális betegségekben halnak meg, vagy nyomorodnak meg. Hálát adok-e a természetesért? És hálát adok-e az, ami meghaladja a természetet? Hálát adok-e azért, hogy Isten megmutatta magát, hogy magamat, mint az ő szeretetjét ismerhetem, hogy a sok nyomorúság és fenyegetettség ellenére tudhatom, hogy ez a szeretet legyőzte a halált, és engem, bármi történik is, átvezet magához. Hálát adunk-e ezért? Dávid megtette. És látnunk kell, hogy ez az öröm és a hála nem csak szavakban ölthet formát, hanem tettekben is. Protestáns teológia egyik hangsúlyos tétele, hogy a jó cselekedetteknek érdemszerző jelleget nem tulajdoníthatunk, de lehet hálatelt életünk kifejezései. A hívő református nem azért teszi a jót, hogy Isten megszabadítsa, hanem azért, mert megszabadította. Hálából. Hálából osztja meg a szűkölködőjével azt, amilyen van, hálából keresi Isten akaratát, és azt, hogy hol lehet ennek szolgálatára. Sokat mondó az is, ahogyan a heidelbergi K.T. a 10 parancsolatot magyarázza mindezt a háládatosságról szóló részben. A legtöbb parancsolat esetében két kérdést tesz fel. Mi az, amit tilt e parancsolat? És a másik, mi az, amit kíván tőlem? A második az a plusz, amit csak Isten iránti hálából tehet meg az ember. Ez az, ami tulajdonképp megmutatja a keresztény igazi arcát. Olyan ember ő, aki Istent szereti, és ezért fele barátját is szereti, javát keresi és segíti. És mindennek meg lesz az a csodálatos és megmagyarázhatatlan következménye is, hogy a hálának ebben a gyakorlásában az ember nem egyre fáradtabb és kiégettebb lesz, hanem ellenkezőleg egyre több örömet lel benne. Ahogy Dávid is tett, kifejezi el Zsoltárban, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Itt azonban még nem ér véget a Zsoltár. Mint az elején is említettem, Ez az oltár egy hálaadásba és reménység teljes bizonyságtételbe oltott segítségkérés. Ezért folytatja Dávid így: Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem tudom. Bűneim büntetése utolért engem. A keresztény hívő ember élete nem egyenes diadalmenet. És azt sem jelenti, hogy minden tehertől mentesek leszünk a jövőben, nem jelenti azt, hogy nem érnek megpróbáltatások, vagy nem mi magunk távolodunk el Istentől. Hinni nem könnyű. Egyszer fent van az ember, és úgy érzi, hogy a magas falat is átugraná, máskor úgy tűnik, mintha teljesen elvesztette volna Istenbe vetett bizalmát. A korábban erős újra eleshet, és elgyengülhet. A keresztény élet az ilyen hitmagasságok és hitmélységek váltakozása. Dávidnak is be kellett ezt ismernie. Különös módon látja önmagát az, aki átélte már ezt a szabadítást. Ezt mondja, annyi baj vett körül, megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése ért utol engem. Mély és fájdalmas vallomás. Bizony, magamtól megint ide jutottam. Bevallom, hogy mélységeim magamnak köszönhetőek. Ami azonban kicseng Zsoltáre szavaiból, az az a tanulság és biztatás, hogy szabad újra Istenhez kiáltani. Akkor is, ha magasságok után újra mélységbe és kétségbe zuhanunk. Mert nem egyszeri alkalomra szólnak azok az ígéretek, hogy Krisztusban mellénk áll és megszabadít minket. Örök ígéret ez. Ezért mondhatjuk, és mondjuk is, hozzád kiáltok újra, és mégis szégyenkezve, de újra téged hívlak szabadításul. Erre biztat minket az, hogy ilyennek ismertük meg Istent. Aki egyszer megtartott és megerősített, azt ígéri, hogy újra megfog. De hogyan nyerhetnénk bizonyosságot, hol keressünk erőt, ha a mélység hullámai átcsaptak a fejünk felett? A legközelebbi és legkézzelfoghatóbb módja ennek az, hogy igyekszünk minél gyakrabban élni az úrvacsorával. Mert az úrvacsorai jegyek kézzelfogható módon ugyanazt a jó hírt ábrázolják ki, amit az evangélium is hirdet. Isten Krisztus érdeméért bűnbocsánatot és örök életet kínál. Minden alkalom, amikor az Úr asztalához járulunk, erre az ígéretre emlékeztet minket, és ezt akarja megpecsételni bennünk, hogy megerősítse a körülmények és saját hibáink miatti meggyengült bizalmunkat és reménységünket. Erre a megújuló, megismétlődő kegyelmi közeledésre várjunk ebben az esztendőben is. Várva várjuk az Urat, és bízzunk. Isten ismeri az órát és a módot, amikor a segítség megérkezik. Nem fog elkésni, elmaradni, mert előbb szeretett minket, hogy sem megteremtett volna. Amen. Ige hirdetésre felelve a 472. énekünknek a harmadik és negyedik versszakát énekeljük. Lelkek íjét oszlatni fénnyel. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük és hálát adunk azért, hogy téged úgy ismerhetünk, mint aki a te fiadban feltártad a te igazi mi voltodat, felénk fordítottad az arcodat. Irgalmadat és szeretetedet láthatjuk benne. Köszönjük, hogy olyan Istennek ismerhetünk meg, aki nem hagyja magára az ő gyermekeit. Lehet, hogy mi újra és újra elesünk, elbotlunk, magunktól felállni nem tudunk, de te ott vagy bennünk, mellettünk, felemelsz bennünket, megsegítesz és erőt adsz nekünk. Imádkozunk, mennyi atyánk, azért a sok nyomorúságért, amit elszenvednek az emberek, hogy te légy sok ember támasza, akik már kétségbe estek, akik elveszítették reménységüket, nincsen hitük. Te légy az ő szívüknek megszólítója, és az ő életüknek megsegítője is. Eléd hozzuk azokat, akik háborúságot szenvednek, és akiket üldöznek a világban, hitük miatt, bőrük színe miatt, vagy más miatt. Te légy az ő váruk, az ő sziklájuk, amelyre az ő lábaikat állítod. Eléd hozzuk betegeinket, és azokat, akik egyedül vannak, magányosan, és nincs segítségük. Kérünk, Istenünk, hadd éljék át ők is a te szabadításodat, a te közelségedet. De imádkozunk azért is, hogy mi is fel tudjuk ismerni, hol van ránk szükség, hol cselekedhetjük a te akaratodat, hol akarsz te bennünket felhasználni. Addunk, hogy ebben bölcs szívhez jussunk, és legyen akaratunk is megtenni azt, amit erre szántál bennünket. Imádkozunk az iskolákért, a gyermekekért, hogy növekedjenek békességben, bölcsességben és hitben egyaránt. Imádkozunk a gyülekezetért, annak növekedéséért és szilárdságáért. Imádkozunk az úton levőkért, hogy te vigyázz rájuk, és vezess haza őket épségben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a jövő heti alkalmakat, hétfőn 18 órától énekkar, kedden délelőtt 9:30-kor babamama kör, este 6-kor bibliaóra. Szerdán 10 órakor bibliaóra, este 6-kor ige körüli alkalom. Csütörtökön 3 órától és 4 órától lesz a konfirmációs előkészítő, illetve haladó és kezdőcsoport, illetve pénteken is 3 órától és 4 órától, feltételezem, akik oda járnak, tudják, hogy melyikre kell menniük. Szombaton este 6 órakor vesperás istentisztelet lesz. Néhány népmozgalmi adatot hadd olvassak fel, összehasonlítva a 2015-ös és 2016-os esztendőt. Keresztelő 2015-ben 49, az elmúlt évben 60. Temetés szolgálata 2015-ben 36-szor, 2016-ban 39-szer volt. 15-ben 18-an konfirmálta, 2016-ban 17-en, illetve 2015-ben 10 esküvői szertartásra volt, zajlott le, 2016-ban ez 13 volt. A választói névjegyzék december végéig beérkezett befizetések szerinti változatát a pénztárosi asztalnál meg lehet tekinteni. A mostani hétvégén munkatársi alkalmat tartanak, tehát munkatársi alkalom zajlik Mátraházán, és kérik a testvérek imádságos támogatását. Január 19-én csütörtökön az evangélikus templomban kezdődik meg az ökumenikus imahét. Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba és iskolánkba honlapokon található jelentkezési lap leadásával mihamarabb jelezzék érdeklődésüket. 2017-es többgenerációs gyülekezeti tábor július 17 és 22 között Révfülöpön lesz. Családonként 10 000 forint előleg befizetésével lehet jelentkezni Pap Tamás presbiternél. Az egyedülállókat és családosokat egyaránt szeretettel várunk. Az 1%-os jövedelemadó támogatását köszönjük, és kérjük, hogy idén is egyházunkat és a Bodafoki Református Kereszti Alapítványt jelöljék meg kedvezményezetként. Ezt a pénzt elsősorban a diakóni munka és a táborok támogatására használjuk fel. Sokan sehova nem ajánlják fel ezt a lehetőséget, őket is érdemes a reformátusok támogatására biztatni. A kárpátai testvérek javára folytatott óvodai, iskolai és piaci gyűjtés is a gyűjtés adományait már el is juttattuk Fancsikára és Mezőkasszonyba. Támogatás Szalontai Zsuzsánnál vagy a pénztárosi asztalnál, Fehér Istvánnál továbbra is lehet befizetni.
Kedves testvérek, csupán a köszöntés van az én részemről. Megköszönöm és hálás szívvel köszöntöm egyben gyülekezetünkben László Emőkét, akinek a szolgálatát hallhattuk ma. Isten áldjon meg kedves Emőke a szolgálatodban, és máskor is szeretettel hívunk és várunk az alkalomra.
Köszönöm szépen. Áldásvétel előtt énekeljük a 197. énekünknek a mind a hat versét, hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk.
Oh, no.
bátorságra erőt, csak tőlet kérünk, hogy szent Istenséggel dicsértessék tőlünk. Ha először a te országot keressük, semmiben nem Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.